Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által, mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Ámen. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Dicsért téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Gyülekezet helyét elfoglalva magasztalja az Úr kegyelmét és igazságát a 242. dicséretünk mind a 7 versének éneklésével. A 242. dicséret első verse így kezdődik. Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk.
Thank you.
hallgass meg, Izrael pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Ámen. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Pál apostolnak Filippi beliekhez írott leveléből, az első fejezet 12. versétől a 18. versével bezárólag, valamint a második fejezet első 11 versét. A gyülekezet leülve hallgassa meg Istennek igéjét. Hallgassátok meg tehát alázatos szívvel és figyelemmel Pál apostolnak Filippi beliekhez írott első levelének 12. versétől eképpen szól igéjét. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szólják Isten ígéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból. Nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy győzelmet okoznak nekem fogságomban. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyetek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban is, megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Hajtsuk meg fejünket helyünkön maradva, és közösen imádkozzunk. Örökkévaló Isten, minden kegyelemnek Atya, mi a Te méltatlan szolgáid, alázatosan és őszinte szívvel adunk hálát neked, minden hozzánk is, az egész gyülekezetünkhez való jóságodért és kegyelmédért. Áldunk téged a teremtésért, a gondviselésért, az élet minden ajándékáért, amelyet adsz nekünk, és a legnagyobbért, hogy megváltottad a világot, ami Urunk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megjelensz közöttünk, kijelented magad a Biblia olvasásainkban, kijelented magad a lelkiismeretünkben naponként, kijelented, amikor figyeljük a természetet, vagy az emberi történelemre nézünk. Kérünk, hogy engedd, hogy hálából naponként azért a nagy csodáért, amit tettél, odaszánhassuk magunkat a te szolgálatodra, szentségben és igazságban. Hiszen te szentelsz és te igazítasz meg bennünket azért, hogy részei lehessünk annak az egyetemes papságnak, melyen keresztül bizonyságot tehetünk másoknak. Szent és szerető atyánk, segíts most minket abban, hogy igédre, üzenetedre figyeljünk, a te világosságodban élhessünk, és a te utadon járhassunk, a mi Urunk Jézus Krisztus segítségével. Jöjj el, teremtő Szentlélek, szent ajándékkal újítsd meg szívünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre közösen a 464. dicséretünk első versének éneklésével, amely így kezdődik: Jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten szent lelke segítségül hívásával az előbb hallott ige szakaszok alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek. Ezek közül most szeretném újraolvasni Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből, tehát a második rész első 5 versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőség vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Eddig Isten írott igéje. Jó 20 esztendővel ezelőtt került a kezembe egy német nyelvű konfirmációs munkafüzet, két rajzra belőle, azóta is nagyon jól emlékszem. Íme a fiataljaink itt tartják ezt a két rajzot, természetesen ezek felnagyított képek. Most már talán jobban értjük, miért is maradtak meg ezek az ábrák ennyire bennem. A munkafüzetben a lap tetején németül az olvasható: gyülekezetünk. És egyik kép fölött is ilyen ez a szócska. a másik fölött is. Ilyen? És a munkafüzetben még van egy üres négyzet is, ahová lehet rajzolni. És a négyzet fölött pedig ez a szócska áll, vagy. Nos, milyen a mi gyülekezetünk? Hogyan működik? Úgy, mint ahogyan az első kép ábrázolja. És első képnek most azt nevezem, amelyen a lelkipásztor egyszer magában húzza, erejét megfeszítve az egész szekeret templomostól, mindenestől. Csorog róla a verejték. Lehet, hogy a hátul ülő testvérek ezt nem látják, de majd istentisztelet után akár meg lehet közelről nézni a képet. És a lábai már rogyadoznak. Mindenki más fent ül a szekéren, van, aki összefont karokkal, keresztbetett lábakkal. Vagy úgy működik a gyülekezetünk, mint a másik képen látható. Senki sem ül fent, tétlenül a szekéren. A gyülekezet tagjai lelkipásztorukkal együtt segítik a szekér előre haladását. Vannak, akik húzzák, olyanok is vannak, akik oldalt támogatják, némelyek pedig hátul tolják. Vagy nekünk talán élnünk kellene a megadott üres résszel, és belerajzolni a harmadik variációt. De mit rajzolnánk bele? Olyan érdekes lett volna kiosztani egy ilyen lapot minden kedves testvérnek, hogy vajon mi hogyan ábrázolnánk a saját gyülekezetünket. Talán úgy nézne ki, hogy némelyek elől húzzák, oldalt és hátul is mennek valamennyien, de bizony fent a szekéren is üldögélnek, nem is kevesen. És talán néha ezek a fentülők még az ostort is megcserdítik, hogyha úgy érzik, hogy a többiek, akik lent vannak, túl lassan húzzák ezt a bizonyos kocsit. Talán olyanok is vannak, akik időnként leugrálnak a szekérről, kicsit löknek rajta, és aztán pedig hamar vissza is kapaszkodnak, addig is saját kényelmes helyükre. És hova rajzolnak saját magunkat? Hol vagyok én? Hol vagy te, kedves testvérem? Húzom-e én is? Vagy pedig várom ott fent a szekéren ülve, hogy húzzák már végre a többiek is, egy kicsit jobban, kicsit tempósabban. Az nyilván mindenki számára egyértelmű, hogy legjobban akkor haladna a gyülekezetünk szekere, ha senki sem a másiktól várná, hogy ő húzza, hanem ő maga is odaállna. Nos, még át lehet rajzolni a gyülekezet képét, nem csak papíron, hanem a valóságban is. Engedjünk hát ebben az Úr akaratának. Milyen jó lenne, hogyha rólunk is el lehetne mondani azt, amit a Filippibeli gyülekezetről írhatott Pál apostol. Az első rész 5. versében olvashatjuk. Örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal. Figyeljük! Mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal. Hogy ez így lehessen, hogy rólunk is valóban el lehessen ezt mondani, figyeljünk most tovább arra, amit az apostol írt a filippieknek, hiszen az nekünk is szól. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni a felolvasott ige szakaszokból, az így hangzik, két szó az igéből, ugyanazt akarjátok. Fontos ez? De még mennyire? Hiszen mi lenne akkor, hogyha azt a szegény szekeret ki erre, ki arra húzná? Hát hiába tolonganának akkor ott sokan, mégsem lenne igazán eredményes a fáradozásuk. Ezért Isten igéje most nem csak arra buzdít bennünket, hogy ha még nem szálltunk le, akkor szálljunk le erről a bizonyos szekérről, hanem arra is, hogy leszállva ugyanazt akarjuk. Mi ez az ugyanaz? A felolvasott szakaszokból ez is világossá válik. A Krisztus hirdetése. Pál apostol egyenesen ezt írta, mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Nyilván nem annak örül, hogy vannak olyanok, akiknek a szívében irítség van, meg vannak olyanok, akik népszerűségre törekednek, és csupán ezért vállalják az evangélium hirdetését, vagy ilyen indulattal, szándékkal végzik, de annak viszont őszintén tud örülni, hogy egyáltalán Krisztust hirdetik. Nem tévtanítások hangzanak, hanem Krisztust hirdetik. Ha jobban hirdetik az igét, ha több emberrel foglalkoznak, ha jobban szeretik az embereket, ha ebben keltek velem versenyre, semmi hiba, valami ilyesmi van Pál apostolnak a gondolataiban, a fejében, hát ez szabad. Figyelemre méltó. Ez a nagyvonalúság, ez a szinte már Jézusi nagyvonalúság, amivel Pál szemléli a többieket, de jó lenne megtanulni tőle. De vajon testvérek, mi is akarjuk, mindnyájan ezt az ugyanazt? Egyáltalán mit akarunk mi? Mint magunkat keresztényeknek valló személyek. Mit akarunk mi gyülekezetként? Eljövünk vasárnaponként ide a templomba, meghallgatjuk Isten beszédét. Hála Istennek, hogy így van, hogy itt vagyunk. De mi van aztán? Mi a folytatás? Van folytatás? Vagy nyugodtak vagyunk azzal, hogy a lelkész hirdeti Krisztust? Hadd kérdezzem meg azonban, testvérek, hogy de mi lesz azokkal, akik nem jönnek be a templomba? És azt tapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik nem jönnek be a templomba, és akik nem hallanak így Krisztusról. Az ő bajuk? Miért nem jönnek el ide az Isten házába? Hiszen ők is megtehetnék. Elintézzük talán ezzel ezt a problémát? Vagy azt mondjuk, azért van a lelkész, menjen utána ő. Ezeknek az embereknek. Igen, azért van. És menne is, meg megy is, amikor éppen nem kell itthon maradni az építkezési munkálatok miatt, meg amikor éppen nem. Ennek a részletkérdéseivel kell foglalkozni, meg nem más olyan feladattal kell tölteni az időt, amihez nem szükséges a teológiai, a lelkészi végzettség. És így igazából más is el tudná végezni a gyülekezetből. És én most nem panaszkodom, és nem panaszkodni akarok. Csupán úgy szeretném, hogyha megértenénk mindnyájan azt, hogy mi azért vagyunk itt, azért van a gyülekezet, az a feladatunk, a küldetésünk, hogy Krisztust hirdessük. És én azt gondolom, hogy ha valakinek valóban fontos, hogy a körülöttünk lévő emberek ne kárhozzanak el, hogy minél szélesebb körben hangozzon Jézus Krisztusnak az evangéliuma, az meg fogja találni, hogy hogyan segítheti ő ezt. Lehet, hogy van közöttünk olyan, aki azt gondolja, hogy de hát én nem vagyok képes a Krisztust hirdetni, szavakkal mondani, adni tovább az igét. Akkor keressük meg azt a lehetőséget, azt a feladatot, azt a részmunkát, amivel viszont segíthetnénk a többieket, akik így módon is tudják hirdetni Krisztust. Csak akarjuk, testvérek, ugyanezt mindnyájan. De ehhez először nekünk magunknak is be kell állnunk a helyes irányba, arccal Jézus Krisztus felé. Ehhez engednünk kell az ő vonzásának. Pál apostol így folytatta itt a szavait. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. A szavakkal való bizonyságtétel mellett lehet-e ennél csodálatosabban Krisztust hirdetni? Ahogyan a 395. dicséretünk második és harmadik versei ezt megfogalmazzák, szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt meg értünk jó úrunk, fájna néki, látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy, míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt, míg szent lelked tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk, s a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. Tehát hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet bennünk ugyanaz a szeretet? Hiszen a mi szeretetünk annyi mindentől függ. Attól elkezdve, hogy hogyan viszonyul hozzánk a másik. Gondoljunk csak vissza a rajzunkra. Ott menetelnek együtt a szekér körül többen, próbálják tolni előre, de hát ahol ennyien együtt vannak, könnyen bekövetkezhetnek összezörrenése, koccanások. Elég hozzá olykor egy rossz mozdulat. Mint történt az elmúlt napokban a Kamra erdei idősek otthonában, az evangelizációs alkalmak egyikén. Az egyik idős testvér, hangsúlyozom, nem szándékosan. Nem is lehet pontosan tudni már, hogy a botjával vagy a könyökével, de egy kicsit megütötte a másikat, aki ezt annyira zokon vette, hogy a következő istentiszteletre már nem is jött el. Az a szeretet, amelyről itt Pál beszél, ez több, mint a mindig részrehajló, természetes emberi vonzalom. Nem is telik ez az embertől. Ezt a szeretetet ajándékul kaphatjuk. Ahogyan a rómaiakhoz írott levél 5. fejezetében olvashatjuk, hogy ajándékként kaphatjuk, amikor Isten szeretete kiárad a szívünkbe a Szentlélek által, hogy kilendítsen arról a pályáról, amelyen önmagunk körül keringünk, és ráállítson az embertársat körülvevő pályára bennünket. Semmit ne tegyetek önzésből, írja tovább az apostol, Károlyi fordítás szerint haszonlesésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Hiszen, ha a haszon szempontja irányítja a cselekedeteinket, akkor a közösség csak abban az esetben számíthat ránk, ha a feladat számunkra is személyes előnyökkel jár. És a közösségnek csak azok a tagjai számíthatnak ránk, akikkel érdemes foglalkoznunk, legalábbis mi ígítéljük meg. Haszonlesésből elhallgathatjuk az igazságot, és ugyanez okból kíméletlenek is lehetünk. És a dicsőség vágy, azt mondja az apostol, semmit ne tegyetek dicsőségvágyból. És milyen mélyen ívódott az emberi természetbe. Hiszen nem úgy van-e, hogy szeretnénk mindenütt elsők lenni, mindenütt a figyelem középpontjába kerülni. Szívesen vesszük a dicséretet. Ó, de milyen gyógyíthatatlan sebet tud ütni rajtunk a bírálat. Más dicsősége féltékenyé tesz bennünket, és a bukása pedig lehet, hogy még kárörömmel is eltölt minket. A dicsőségvágy eltorzítja a közösségi életünket. Akit a dicsőségvágy hajt, ezt is tapasztalhatjuk, az a felett állókhoz dörgölődzi, és nem igazán veszi észre az alatta levőket. Azokat szereti, akik körül hízelgik, akik dicsérik őt, és az őszinte emberektől elfordul. A dicsőségvágyó ember számára a közösség közönségké válik, és a dicsőségvágyó végül a közösség terhévé lesz, ahelyett, hogy a közösség terheit hordozná. Pál itt arra is kéri a filippibeli gyülekezetet, és kér Isten igéje bennünket is, hogy ne legyünk gőgösek. Alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, írta az apostol. Keresztény ember mesélte, egy alkalommal csoportosulást látott az egyik belvárosi utcában járva. Régen történt ez még. Egy rendőr állt egy rendkívül elegáns autó előtt, és igazoltatta a vezetőt, aki paprika vörösen hajolt ki az autó ablakán, és veszekedett a rendőrrel. Aki mesélte, csak annyit hallott, amikor azt mondta, azt kérdezte a rendőrtől, tudja maga, ki vagyok én? Mire a rendőr rendkívül udvariasan és némi maliciával ezt mondta, igenis tudom, szabálysértőnek méltóztatik lenni. Most fordítsuk le ezt az ige nyelvére, amikor magunkban talán olykor mi is azt mondjuk, ki vagyok én? Hát miért nem figyelnek oda az emberek, és veszik észre, hogy ki is vagyok én? Nos, kik vagyunk? Szabálysértőnek méltóztatik lenni. Mégpedig igencsak alaposan. Az élő Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus szeretetből adott szabályait szüntelenül megszegjük. És erre vagyunk gőgösek. De hogyha látjuk végre, hogy kik is vagyunk mi valójában, akkor már nem lesz olyan nehéz a másikat alázattal magam fölé helyezni. És hogyha Isten igéjét tanulmányozzuk, akkor azt látjuk, hogy igazából a szolgálatnak ez a rendje. Máté evangéliumában olvashatjuk, aki közületek első kíván lenni, legyen a ti szolgátok. Vagy Pál szavaival, Rómaiakhoz írott levélben találjuk ezt a részt. Mi, az erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne önmagunk kedvét keressük. Galatáknak pedig ezt írt a többek között, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Hogyha különbségek vannak a gyülekezet tagjai között, és ezt tapasztaljuk, hát mikor nem lesznek, de akkor ez alkalom arra, hogy az egyik tag szolgáljon a másiknak azzal, amilyen van, és így pótolja ki a másik hiányát. És hogy van-e bennem igazi alázat? Ez kiderül abból is, hogy örömmel tudom-e felfedezni azt a másik emberben, ami belőlem hiányzik. És képes vagyok-e ezért őt különnek tartani önmagamnál. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, hallottuk még az ígéből. Milyen indulat volt Jézus Krisztusban? Olyan indulat, hogy ilyeneket olvashattunk róla, megüresítette magát, alászállt. Az alászállás indulata. A betlehemi bölcsőtől, ahol barmok ettek, és bocsánat a szóért piszkítottak, még mélyebbre, szenvedések közé, emberek közé, egészen a keresztig, amikor a tenyerébe és a lábába szegeket vertek. Ti Filippi beliek, mondja itt az apostol, írja itt az apostol, akik dicsőségvágyal tele, gőgötökben, önmagatok érdekeitek nézésében fölfelé akartok szállni. Tekintsetek újra erre a Jézus Krisztusra, aki alászállt. És mi, budaörsiek, nekünk mit kellene írni? Nem ugyanazt kellene cselekednünk nekünk is. Sokkal sűrűbben tekinteni erre a Jézus Krisztusra. És te jó lenne, hogyha mi is tudnánk adott esetben alászállni, ha valóban az az indulat lenne bennünk, amely volt Jézus Krisztusban. Egy történet jutott eszembe ezzel kapcsolatban is. Ecsedi Aladárnak a neve talán többünk számára ismerős. Az ő nevéhez fűződik ez a történet, illetve vele történt meg. Tahiban, ahol a református egyháznak most is van otthona. Ott voltak együtt lelkipásztorok, és egy alkalommal, amint éppen beszélgettek, a hétnek a missziói és szolgálati rendjét beszélték meg. Akkor valahogyan az, aki leírta a történetet, már nem is tudja, hogy hogyan, csak azt írja, hogy vitává élesedett a beszélgetés. És az egyik forrófejű barátuk végül is magából kikelve Ecsedi Aladár felé fröcsögte minden indulatát, közben a szolgálatát, sőt életét is kihunyolva. És ezt írja az, aki ott volt, aki átélte ezt, hogy hangunkat veszve, dermedten hallgattuk és vártuk, mi lesz most. Amikor abba hagyta, akkor Ecsedi Aladár nagyon csöndesen csak ennyit mondott. Csupán ennyi rosszat tudsz rólam? Én sokkal többet tudnék magamról mondani. De most van fontosabb is. És aztán rátért a megbeszélésük lényegére. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. tekintsünk hát őrá, azért, hogy elmondhassuk mindnyájan azt, amit Füle Lajos az egyik négy sorosában így fogalmazott meg, gazdagsága címe ennek a kis négy soros versnek, üdvösségem Jézus hozta. Élni ezért néki kívánok, és általa gazdagodva gazdagítani ezt világot. Lehet így is élni Jézus Krisztussal együtt. Gondoljunk vissza azokra a képekre most itt, amellyel kezdtük az ige hirdetést, az ige tanulmányozását. Hol vagyunk mi? Fent a szekéren még, vagy lent, gazdagítva másokat? Isten most eldehív bennünket gazdagítani a világot. Vele, az ő erejével, az ő útmutatását elfogadva lehetségessé válik ez számunkra is. Ámen. 228. dicséretünk. Második verszakát énekeljük most. Kérjük ezzel is, ó, vonj, Atyám, fiadhoz engem, hogy szent fiad hozzád elvigyen. Tehát 228. énekünknek a második verszakát énekeljük. Istenünk, áldunk is magasztalunk azért, hogy Te világossá tetted számunkra azt, hogy egymáshoz csak úgy tudunk igazán közel kerülni, csak úgy tudjuk egymást igazán szeretni és közösségé válni, hogyha hozzád egyre közelebb kerülünk, hogyha valóban Te lehetsz a középen. És mindnyájan, az is, aki hirdeti az igét, az is, aki hallja az igét, mindnyájan odaborulunk eléd, hódolunk előtted, és nyitott fülekkel lessük valóban, hogy mit szeretnél te, mit akarsz te mondani nekünk, hogy mi a te akaratod, mi a te terved velünk, külön is a személyes életünkben. De mi a terved velünk, mint gyülekezettel? Köszönjük, Urunk, hogy ezért akarsz most is még jobban magadhoz vonzani, hogy mi is átélhessük és valhassuk, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Urunk, könyörgünk is ezért, hogy mindegyikünk megtapasztalhassuk ennek a csodálatos voltát, mindegyikünk, akik most itt vagyunk, és azok is, akik a gyülekezetünkhöz tartozóknak vallják magukat, de most valamiért nincsenek itt. hogy Urunk lehess igazán, ne csak a szájunkkal mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem Te kormányozhasd az életünket, és Te kormányozhasd bennünket, mint közösséget is. Urunk, így imádkozunk azért, hogy segíts nekünk komolyan venni a küldetésünket, hogy ugyanazt akarjuk valóban, Jézus Krisztust hirdetni, az ő evangéliumát továbbadni, hogy ott égjen bennünk a vágy, hogy bárcsak általam is minél többekhez eljuthatna az evangélium, hogy ne elégedjünk meg itt földi kincsekkel és földi dolgokkal, hanem a mennyeiekkel törődjünk, a fentvalókkal igazán. És köszönjük, hogy Te azt ígérted, hogyha készek vagyunk erre, akkor Te gondoskodsz a mi testi szükségleteinkről is. Urunk, így imádkozunk azért, hogy a szívünk szeretettel lehessen tele, elsősorban irántad. Bocsásd meg, hogy a mi szeretetünk is meglanyhult, és könyörülj meg rajtunk, rázd föl bennünket, és töltsd be bennünket szent lelkeddel. Hadd tudjunk mi valóban teljes szívünkkel, elménkből, teljes erőnkből téged szeretni és szolgálni. És köszönjük, hogyha a te szereteteddel lehet tele a szívünk, lesz tele a szívünk, akkor egymást is sokkal jobban fogjuk tudni szeretni. Köszönjük neked, Urunk, hogy akkor le tudunk mondani a saját érdekeinkről, hasznunkról is, ha kell. Köszönjük, hogy akkor oda fogunk tudni igazán figyelni egymásra, hordozni egymás terheit, és imádkozunk is azért, hogy ez is valóság lehessen itt, a gyülekezetünkben is. És hadd lehessen az az indulat bennünk, amely Jézus Krisztusban volt. Ó, bár tudnánk egyre kisebbekké válni mi, hogy Jézus Krisztus lehessen egyre nagyobbá az életünkben, és hogy így a körülöttünk lévők is megláthassák őt, az ő hatalmát, dicsőségét. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, és köszönjük, hogy mindaz, amiről itt az igében szó van, lehetséges, hogy veled együtt lehetséges. Így imádkozunk azért, hogy légy velünk a továbbiakban is. Te áld meg most majd a presbiter választó közgyűlésünket. Áld meg, kérünk, a délutáni családi istentiszteletet, a hét további gyülekezeti alkalmait. De légy velünk ott a mindennapokban is, a munkahelyeinken, a családjainkban, hogy ott is a te gyermekedként lehessünk jelen, hogy rajtunk keresztül, általunk gazdagodhassanak azok, akikkel együtt élünk, együtt vagyunk. Könyörülj meg, kérünk, így a te népeden, egyházadon, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Együtt imádkozunk most az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem, hogy ma délután családi istentiszteletet tartunk. délután, tehát 4 órai kezdettel itt a templomunkban sok szeretettel várunk mindenkit, gyermekekkel, fiatalokkal együtt. Ugyanígy szeretettel várjuk a testvéreket a hét további alkalmaira is. Hétfő este a szokott időben, tehát 6 órakor istentiszteletet tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Szerdán este 6 óra 15 perckor a felnőtt konfirmációs órát tartjuk. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Pénteken 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációs órát. 6 órától az ifjúsági biblióra lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Sok szeretettel várunk erre is mindenkit, nagyon izgalmas témáról lesz szó, ez pedig a lelkipásztor felelőssége. Kíváncsi vagyok én magam is arra, hogy a kedves testvérek mit gondolnak erről. Tehát pénteken este lesz a bibliakörön szó erről a témáról. Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, a szokott időben, tehát ezzel egyidőben lent, a gyülekezeti helyiségünkben pedig gyermekbiblia órát. Ugyancsak jövő vasárnap, tehát 20-án délután 4 órakor pedig szeretett vendégség lesz, melyre szeretettel hívunk mindenkit. Ezen a szeretett vendégségen a szeretet nyelvről lesz szó, tehát hogy hogyan adhatjuk mi tovább igazán hatékonyan a szeretetet, hogyan fejezhetjük ki a szeretetünket. Bán Zsuzsa testvérünk, aki gyülekezetünk tagja és a Károly Gáspár Református Egyetemen tanít, vezeti ezt a beszélgetést, illetve a szeretet vendégséget. Tehát ez jövő vasárnap délután 4 órakor lesz. Jövő vasárnap délelőtti istentiszteletünk egyben az az istentisztelet lesz, melyen megemlékezünk a lassan véget érő egyházi esztendőben elhunyt testvérekről. Meghívót is küldtünk a hozzátartozóknak, gondoljunk rájuk így imádságban, illetve erre a jövő vasárnapi istentiszteletünkre. A budapesti Bármadas Református Általános Iskola és Gimnázium várja a jelentkezőket a 2006-2007-es tanévre. Az érdeklődőknek tudok tájékoztató füzetet adni erről az iskoláról. Iratterjesztő testvérünk kéri, hogy aki még igényel bibliaolvasó kalauzt, képes Calvin kalendáriumot és református fali naptárt, ma feltétlenül jelezze, mert 15-éig le kell adni a rendelést. Hirdetem az adakozás lehetőségét is, emlékezzünk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi persejben 30.495 forint volt, diakonai persejben, tehát a építkezési munkálatokra 69.310 forint érkezett. Isten áldja meg gazdagon a jókedvű adakozókat. Ahogyan hirdettük, most az istentisztelethez kapcsolódóan presbiter választó közgyűlésre kerül sor, ezért kérem, hogy azok a testvérek, akik a választói névjegyzékünkben benne vannak, igyekeztünk föllevelet adni ezeknek a testvéreknek, maradjanak tehát itt, istentisztelet után, az áldás után. A tudnivalókat pedig majd akkor el fogom mondani tehát. Most pedig a 338. dicséretünknek az első két verszakát énekeljük, a másodikat majd fennállva. 338. énekünk így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Most még hallgassuk meg Molnár Sándor tiszteletes urat, aki néhány szóval szeretne szólni hozzánk, és utána pedig tehát azt kérem, hogy a választásra jogosult testvérek foglalják el a helyüket.
Kedves testvérek, először is foglaljátok el helyüket.
Egy örömteli dolgot szeretnék veletek megosztani, mégpedig az, hogy a Dunamelléki Egyház kerület szokásához híven idén ősszel is csütörtökön és pénteken rendezi közgyűlési alkalmait. Ezeken a közgyűlési alkalmakon ősszel van egy rendkívüli pont, ez pedig a lelkész szentelés, és amelyre szeretnénk benneteket meghívni, hiszen az Egyház kerület jogi bizottsága, illetve az Esperes Gondnoki Bizottság, és hát elsősorban Ilona asszony támogatásával mindenre sor kerülhet, és szeretnénk, hogyha ezen az örömteli ünnepen, pillanaton részt tudnátok venni, tudnátok együtt az örömünkben osztozni. Ezért hívunk és bárunk benneteket csütörtökön este 6 órakor a Kálvin téri egyházközségben, a Kálvin-téri templomban lesz ez az ünnepi alkalom.
Azoknak a testvéreknek, akik most nem tudnak velünk tovább maradni, áldás, békesség, Isten nevén, kikantlátásra.